Szívem szakad meg, hogy ezeket a kellemes melódiákat el kellett hallgattatnom, de hát a vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek, elnézést, ha én vagyok.
Dehogy is, Isten ments, nem, én igazából arra szerettem volna kiegyezni az egészet, hogy alapvetően mi nem feltétlenül zenélni vagyunk itt, hanem hogy mindenféle újdonságokról és érdekességekről is tájékoztassuk a nagy érdemű közönséget. Ami most ugye úgy történik meg, hogy képzeletben az Egyesült Államokba utazunk, és azt vizsgáljuk, hogy tegnap 10 vezető központi bank és globális pénzügyi intézmény irányítója közös nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását Jerome Powell, az amerikai jegybank jelenlegi elnöke iránt. Miért szorul ő rá erre a kiállásra?
Azért, mert Donald Trump hónapok óta gyakorlatilag mondhatni, hogy ebben a kategóriában minősíthetetlen jelzőkkel nyilvánosan bírálja a Fed elnökét. Az indok elsősorban az, hogy nem voltak hajlandók abban az ütemben csökkenteni a kamatlábat az USA-ban, mint ahogy azt az elnök szerette volna, illetve szeretné. Csökkentették háromszor is az utóbbi néhány hónapban, de ez is kevésnek látszik. Jelenleg ugye 3,64% ez a bizonyos effektív Fed kamatráta, és Powell bankelnök, aki annak idején Donald Trump kinevezésére került ebbe a pozícióba, egy bűnügyi eljárásnak is a tárgya lett, azért vizsgálja az ügyészség az ő ügyét, mert egy kongresszusi meghallgatáson a Fed létesítmények felújításával kapcsolatos milliárdokat említve állítólag hibás adatokat emlegetett, és most ezen megpróbálják fülön fogni. Úgyhogy valójában ténylegesen a világ jó néhány központi bankelnöke és jeles bankszakembere egy nyilatkozatban, ami szinte példátlan, kiállt Jerome Powell mellett. Az Európai Központi Bank, a Bank of England, Bank of Canada, Reserve Bank of Australia, és még sorolhatnám, tényleg nagy ágyuk a pénzügyi globális forgalomban, illetve ügyekben jelezték, hogy mellette állnak, és hozzátették, hogy tudják azt is, mint ahogy mi is tudjuk, hogy három korábbi Fed elnök, Alan Greenspan, Ben Bernanke és Janet Yellen szintén arra figyelmeztetett, azzal együtt, hogy kiálltak Powell mellett, hogy a beavatkozás a kormányzati szintről ilyen módon a Fed ügyeibe az a Fed függetlenségét veszélyezteti, és lényegében világgazdasági következményei is lehetnek. Szóval jelentősnek tűnik ez a folyamat, azzal együtt, hogy Powell májusban egyébként is távozik, és Donald Trump most keresi utódját, aki reményei szerint lojális lesz, és úgy táncol majd, ahogy ő, mármint hogy Donald Trump ütjük.
Elképzelhető, hogy akkor a politika mondjuk legkésőbb idén májustól sokkal jobban, mondjuk így, hogy beteszi a lábát a Fed mindennapjaiba, mint ahogy eddig tette?
Nagyon is elképzelhető, úgyhogy pillanatilag el körül megy a csatározás. A folyamat tulajdonképpen ebbe az irányba mutat.
Itt én azt is olvastam, hogy alapvetően ugye a konfliktus egyik casus bellie, vagy kiváltó oka kettőjük között, hogy amikor elkészült a Fed ezzel a bizonyos sokat vitatott 2,5 milliárd dolláros székház felújítással, akkor Trump egy bejáráson Powell társaságában megnézte az épületet, és hát elámult, hogy ilyen egyáltalán létezik a világon, és valahogy nagyon megharagudott az elnökre. Elképzelhető, hogy egy ilyen momentum befolyásolja a világ legerősebb államának vezetőjét, illetve döntéseit?
Hát az ő esetében ugye azt mondják, hogy nagyon sok minden elképzelhető, mert indulatból igen sok kijelentést tett, döntést hozott és hoz mostanában is, miközben nyilván még az is lehet, hogy ezeket a különböző kijelentéseit és véleményeit valamiféle sokkal nagyobb léptékű elgondolás vezérli, de hát indulatembernek ismerik Donald Trumpot, akik ismerik.
Ez a bizonyos indulatember egy beszédre készül a gazdaságról. Mit tudunk most erről, hogy elhangzik-e, elhangzott-e valami, ami a továbbiakat befolyásolja?
Tudjuk, hogy elhangzott Detroitban, az ottani gazdasági klubban a beszéd, magyar idő szerint nem sokkal ezelőtt, és itt Donald Trump tulajdonképpen főpróbát tartott a nem sokára esedékes kongresszusi beszéde, az unió helyzetéről szóló beszéde előtt, és ebben már érzékelhető volt, hogy kitart amellett, hogy minden idők legsikeresebb gazdasági periódusát éli az Egyesült Államok az ő elnöksége alatt. Az infláció legyőzetet mondta, miközben a fogyasztói árak 2,7%-kal emelkedtek az egy évvel ezelőttihez képest. De sok mindenről beszélt, biztatta az iráni tüntetőket ismét, és az autógyártásról is természetesen ebben a környezetben jó néhány mondatot megejtett, hozzátéve, hogy szerinte a három ország, Kanada, USA és Mexikó közötti nagy megállapodás az nem releváns. Na most ez azért is érdekes, mert ugye Detroit és a szomszédos Kanadában lévő Windsor térsége az autógyártásban siámi ikernek mondható. A kanadai oldalon főként motorokat, sebességváltókat gyártanak, az USA oldalon pedig sok minden más, ami még kell egy autóhoz. Olyannyira, hogy az egész USA-Kanada kereskedelmi gazdasági forgalom 25%-a ebben a térségben ilyen egyik országból a másikba, és viszont, és ráadásul az utolsó simításokat végzik azon a fantasztikus hídon, a 6,4 milliárd dollárért elkészülő hídon, amely egyébként kanadai tulajdonban van, valamennyi Michigan állam tulajdon is van benne, de dominánsan Kanada finanszírozta a dolgot. A hidat Gordie Howe International Bridge-nek hívják. Gordie Howe a Detroit Red Wings hoki csapatának volt a Mr. Hockey nevű legendás játékosa, és 2016-ban hunyt el, és az ő tiszteletére nevezik el ezt a hidat, amely nagy valószínűséggel jelentősen felváltja majd a jelenlegi Ambassador Bridge közvetítésével zajló gazdasági forgalmat, hát sokkal modernebb lesz. Ez a jelenlegi híd, ez ugye egy amerikai milliárdos családnak a tulajdonában van. Úgyhogy ebben a helyzetben érdekes az, hogy Donald Trump hangsúlyozta Detroitban, hogy ő amerikai dominanciájú autógyártást akar, mellesleg megismételte, hogy a Fordot dicsérve, hogy milyen jó dolog, hogy abba hagyták az elektromos autózás ügyében a nagyon erős törekvéseket, és irány vissza a gáz és mármint hogy a benzin és dízel világ felé, mert ugye ez az igazi jövő, ezzel nyilvánvalóan Kínának is igyekszik üzenni az Egyesült Államok elnöke. Szóval voltak éppen elég sok mindenről, és hogyha jól belegondolunk, akkor elég messzire mutató módon beszélt Detroitban az Egyesült Államok elnöke.
Közben érkezett a hír, hogy Elon Musk engedélyezte a Starlink ingyenes használatát Iránban, és Donald Trump pedig ugye súlyos megtorlással fenyegette meg Teheránt, hogyha kivégzik a tüntetés során elfogottakat. Ő egyébként nem először üzen az iráni rezsimnek. Trump szerint nagyon súlyos lépéseket tesz az Egyesült Államok, hogyha megkezdődnek a halálos ítéletek. Elképzelhető, hogy Venezuela után Iránban, Teheránban is beavatkoznak az amerikaiak?
Látjuk jól az utóbbi hónapokban, hogy minden elképzelhető, és ugye amikor a 12 napos háború volt tavaly Izrael és Irán között, akkor is ugye a mega bombákkal letették a voksukat Izrael mellett az Egyesült Államokból. Tehát most is elképzelhető valami, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan nem egyszerű esetről van szó, hiszen az iráni vallási vezetés alatt működő államrend az azért egy közel 100 millió lakosú országnak az erejét is jelenti, de itt ugye rengeteg minden közrejátszik. Hozzáteszem, hogy ugye a hírek szerint most már 2500 körül van a rendszer által meggyilkolt tüntetők száma, 10 000 körül a letartóztatottak száma, tehát a helyzet az valószínűleg borzalmas mindennapi szinten, és az USA-nak, főleg, hogyha abból a gondolatból indulunk ki, hogy a venezuelai akciónak is azért a meghatározó eleme a nyersolajkészletek fölötti dominancia erősítése, hát akkor Irán ebben a gondolatmenetben is jelentős helyet foglalhat el, lévén ugye egy igen kiemelkedő kőolajtermelő ország, plusz még ugye ott van a Hormuzi szoros, amely szintén meghatározó a világ nyersolaj kereskedelme szempontjából. Szóval valószínűleg a modellek, amelyek most készülnek és amelyeket használnak a helyzet jellemzésére, azok sokféle katonai beavatkozás lehetőségét pedzegetik, miközben nyilvánvaló az is, hogy egy ilyen lépés azért Kínát is, meg az orosz államot is érzékenyen érintené, tehát valójában ugye forrong minden, és minden elképzelhető.
Január 7-én Minneapolisban lőtték le René Nicole Goodot, akit hát igazából egy szövetségi ügynök lőtt agyon egy idegenrendészeti ellenőrzés során, és ezzel kapcsolatban ugye nagyon komoly jogi, illetve politikai viták alakultak ki az Egyesült Államokban, több helyen is tüntettek már. Hogy áll most ez az ügy, illetve hogy áll a nyomozás?
A nyomozás az FBI fennhatósága alatt történik, ami szokásos is adott esetben. Ugyanakkor a 37 éves René Nicole Good halála azért a helyieket, tehát a Minneapolisban működő hatóságokat is arra ösztökélte, hogy a vizsgálatban részt vegyenek, ezt nem nagyon engedik nekik az FBI, a szövetségi FBI emberei. Az állam szinten most elkezdenek jogi eljárással valamiféle felelősséget keresni az idegenrendészeti hatóságok oldaláról, de hát a napi szinten is előfordult már, hogy 4 magasrangú tisztviselő mondott le az igazságügyi minisztériumból az Egyesült Államokban a polgári jogi osztályon, mégpedig azért, mert a vezetők ott nem voltak hajlandók ezt az egész történetet polgári jogi szempontból is vizsgálni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a dolog, ez úgy tűnik, hogy egy mintapéldája, szörnyű mintapéldájává vált annak, ahogyan az egész országban ezek az idegenrendészeti egységek föllépnek az emberekkel szemben, legyenek azok adott esetben akár illegális bevándorlók, de mint ahogy a Minneapolis-i példa is mutatja, amerikai állampolgár, fehérbőrű hölgy áldozatul esett egy olyan szituációnak, amely viszont nem tudom, ki mindenki látta a videót, de mindenki, aki én hallottam, úgy minősítette az esetet, hogy semmiképpen nem kellett volna halállal végződnie.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
Minden jót mindenkinek!